a hajnali 17-24 fokot követően, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is folytatódik a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A mi utcánk alig 1 kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu fő utcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
Mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 5. rész.
Béres szomszéd. A mi utcánk alig 1 kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor az is a földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu fő utcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz. Később az egész falu odajárt. A patakból hordták a vizet, gúlákba száradt a vályog, tavasszal, ősszel, egy nagy tó lett az egész legelő az esőtől. Ez a feltúrt, gödrös rét választja el a falutól az utcát. Így meséli a helybéli református pap, aki nőtlen és 32 éve kutatja a falu eredetét, nyáron a kiszáradt vályok gödrökben mászkál, de nem talál semmit, csak eldobott csikket, papírzsebkendőt, szakadt kotont, csokoládépapírt. A tiszteletes úr pedig biztos benne, hogy itt valahol avarkori sírok vannak, római kori emlékek. Szántáskor órákig jár a barázdákban, de soha nem fordít ki az eke semmit, legfeljebb békát, pajort, egérfészket. A tiszteletes úr majdnem kopasz, és sok mindent tud. Azt is tudja, hogy béres szomszéd hamarosan meg fog halni, mert úgy iszik, mint az állat. Aztán gyorsan elnézést kér a szája elé kapva a kezét. Ő nem mondhat ilyet, de ha már kiszaladt, mindegy. Megmondta Sarkadiné Piroska néninek is, aki saját termésű bort mér boldog-boldogtalannak, hogy most már ne adjon hitelbe Béresnek, mert soha nem látja majd az árát. Ennek vagy 6 éve. Béres azóta is hitelbe iszik, és havonta fizet. Olyankor kap 3 deci bort, ingyen. 2 havonta pedig beszalad a paphoz a kicsi lány, hogy jöjjön gyorsan, mert haldoklik az apja. Na és? Kérdezi a pap. A múltkor is haldoklott, azelőtt is. Nem is tudom hányszor már. Tessék inkább orvoshoz menni. A jó Isten a maga apján már nem segít. A templomba se jártok, kiabálja az úton a trabantban. Te se, apád se, anyátok se járt soha. Hát akkor én mit csináljak? De hát ő mondta, hogy hívjak papot, visítja a kicsi lány. Mert meg fog halni. Az biztos, mondja ilyenkor a tiszteletes. De erről én nem tehetek. És a jó Isten se. Minek kell annyit inni? Béres szomszéd portája egyszerű, kerítés már alig van. Az utcaajtót éjszakára dróttal köti be a kicsi lány. Nappal semmi értelme. Az udvaron nincs semmi, csak gaz, dudva. Na mi van magával már megint, kiáltja a tiszteletes úr már az ajtóban. Melegítő van rajta, ez nem templom. A nagy konyhában tűzhely, asztal, székek, 2 ágy, az egyiken Béres felesége Magdika ül rózsaszín hálóinkben. A másikon az ember fekszik és jajgat. Sanyikám, szólal meg sokára, gyónni akarok. Mindent meg akarok gyónni. Az öreg tiszteletes általában nyugodt ember, csak néhány dolog tudja felidegesíteni. Például az, ha valaki gyónni szeretne. Neki. Akkor katolikus papot tessék hivatni, mondja türelemmel. Nálunk ez nem divat. De ő sem Sanyi, hanem Géza. Én pedig Márton vagyok. Akkor most hogy legyen? Nem Sanyi, kérdezi aztán béres erőlködve. Hát Sanyi hol van? A tiszteletes úr kinyitja a kis fekete könyvet, ide figyeljen. Imádkozzunk, ha már ide jöttem. A tűzhelyen mosatlan edények, középen egy piros lábasból gőz száll fel, balra a falon egy repett tükör, mellette hímzett régi falvédő. A kicsi lány az ajtóban áll, kissé görnyetten, 180 centi, 24 éves és kiköpött apja. A másik ajtó a szobában nyílik, ott bent sötét van. Mondja majd utánam, szól a pap. Az asszony halka nevetgél, lábánál vödör, gyógyszeres dobozok. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, morogja a tiszteletes. Egyáltalán milyen vallású maga? Tudja, herén püspök úr, mondja a sovány ember. Hát nem mindegy, nem egy Isten van. Akkor engem becsaptak. Béres, hosszú, csontos, nagyorú, görbére kopott ember. A napot reggelente 2 deci pálinkával indítja. Hogy meg tudjon borotválkozni, mondja, majd átlép Piroska nénihez, aki tölt neki 2,5 liter bort egy műanyag flakonba, valamint 2x3 decit pohárba. Aztán beír 3 litert a kis fekete füzetbe, ami béresnek 1 deci tiszta haszon. Ha mások is vannak, valaki mindig fizet neki még egy pohárral, és rászól. Ne kiabálj, így áll inkább, és menj haza. Béres olyan hangosan beszél, hogy hallja az egész utca. A kutyák ugatnak, otthon a malac bemenekül az olba, ilyet verebek röppennek fel a fákról. Hesz Jancsi pedig előbb-utóbb átkiabál a szomszédból, hogy fog már be a pofád, mit üvöltözöl, süket vagy? Az nagyon jó, hogy Hesz Jancsi a szomszédban lakik, mert Béres legalább észreveszi. Felsegíti a földről, behúzza az utcáról, ha kell. Van úgy, hogy többször is egy nap aztán leereszti a házajtó elé, és ott hagyja. Mert a kicsi lány nem bírja azt a nagy sovány testet. Most már nem is borotválja, mert nem lehet. Az apja mindig kiabál közbe, mozog az arc, a feje csuklik, olyan is van, hogy hány. Béres világ életében napszámos volt. Kubikolt, vályogot vetett, földet vágott, aztán járta a nagy építkezéseket, palkonyán, pentelén, barcikán. Dolgozott bányában is, szenet uránércet vájt, lapátolt, mégse lett semmije. Aztán megnősült. Abba hagyta a vonatozást. Debrecenbe ment dolgozni. Attól kezdve ketten jártak műszak után és vasárnap napszámba a feleségével. Kis tarisznyában szalonna, kenyér, egy 5 literes bádokban víz, 2 kapa. Ha kellett, minden nap. Reggel megittak 1-1 deci pálinkát, aztán elnyelték az 5 liter vizet egész nap, ahol borral kínálta a gazda azt is, de többet nem. Napközben falatoztak egy kis szalonnát, főtt étel, csak este volt, az sem mindig. Magdika egy lány szült, mikor kellett, aztán abba hagyta. Azt mondták, elég ez nekünk, de ezt kitanítatjuk. Ez nem lesz napszámos. Magdika anyjánál laktak a nádfedelű kis öregházhoz toldott szobakonyhába. Ők ketten aludtak egy ágyban, a gyerek a teknőben, később pedig 2 széket összefordítottak éjszakára is azon. Mikor még apró volt és beteg lett, ő feküdt az anyja mellé. Béres olyankor kint állt a színben, nyáron inkább a góréban. Ha nagyon hideg volt, arrébb rúgta a malacot, és befeküdt mellé a szalmába. Imádkozunk alvás előtt, kiabálta, ha megkérdezték, hogy mit csinálnak ott ketten. Aztán mit? Kérdezte egyszer a tiszteletes úr. Hadd halljam. Hogy mit? Kérdezte vissza Béres. Mondjam. Ne mondja, kiáltott rá a pap, szégyelhetné magát. Ezekért veri magát az Isten. Béres egyáltalán nem szégyelte magát. Az ilyesmi nem volt szégyen a mi utcánkban, ha a gyerekek oda nőttek, máshol is kiszorult valaki az istállóba, sütőházba, csűrbe, padlásra, kazalba. Én úgy vagyok véle, mondta egyszer Béres, hogy szégyelje magát az Úristen, ha hagyja. Majd jóra jön minden, magyarázta később fűnek fának. Ha meghal a vénasszony, akkor miénk lesz minden, mert mi tartjuk. Akkor mi maradunk hátul, a gyerek meg az utca felől, mint egy grófnő. Csak hogy a vénasszony nem akart meghalni. 80 évesen még seperte az udvart, futott a tyúk után a késsel, vasárnap ebédre húslevest főzött, úszott a tetején a toll, volt abban ecet is, szappan, hajtű, mikor mi. Az öreg asszony már nem volt normális. Aztán végre leesett a lábáról, akkor már jobb lett, nem kellett rá annyira vigyázni. Béres napjában kétszer megetette, egyszer lemosta, kicserélte alatta a nejlont, és kész. Kezdetben az asszony csinálta, de nem bírt vele. A kicsi lány meg tanult, így aztán béresre maradt minden. Adjad csak, mondta Magdikának, eredj innen. Felkapta az öreg asszonyt, beletette a lavorba, aztán vissza az ágyba, csak úgy nyekkent. Elrendezte hamar, levágta a körmét, kirántotta a műfogsort a szájából, nehogy lenyelje, csak akkor tette neki vissza, amikor evett. Nem sokára a hajából is levágott. Nem kell ez a konyt már itt magának, kiabálta. Úgy se tudja befonni. Ami a szemébe lógott, azt is levágta. Jobb lenne már, ha meghalna, mondogatta a felesége. Tegyük ki a színbe, úgy se tud magáról. Béres azt mondta, nem kell. Hadd éljen mindenki, ha már megszületett. Azt mondják itt az utcában, hogy Béres tulajdonképpen akkor kezdett inni, mikor a felesége is beteg lett. Egy reggel nem tudott felkelni, visszaesett az ágyba, a feje meg lógott a nyakán, és csak nevetett. Aztán elvitte a mentő. Estére Béres nagyon berúgott. Hesz Jancsi húzta be az útról. Eredj, hívjad az orvos, mondta a kicsi lánynak. Szaladj! A papot hívjad nekem, kiabálta Béres. Nem kell orvos, meg fogok halni. Sírásot, mindenkit! A kicsi lány kiívta mindkettőt, sírásot nem talált. Béres addigra jobban lett, hozott egy üveg bort Sarkadinétól, azt iszogatta és régi nótákat énekelt. Két hét múlva meghozták a feleségét, egy hónapra rá meghalt az anyósa. Váltás, mondta Béres, mikor a kiült testet meglátta, aztán letette az öregasszonyt a földre, és átment Magdikáért. Te lettél a grófnő, mondta neki. Az anyád istenit, nem a kicsi lány itt a szobában. Újat kezdünk. Én szeretem a feleségemet, mondta egyszer a misipresszóban a többieknek. Higgyétek el, most, hogy beteg, még jobban, olyan, mint egy gyermek. Viszek neki bort, hadd igyon, aztán danolunk. Éjszaka, ha felébredek, kimegyek az udvarra és beszélgetek. Hangosan. Csak nem tudom rendesen elmondani a bánaton. A pap se kíváncsi rá, senki. Pedig még a Duna is kiöntene, ha beleereszteném. Akkor aztán kiabálok. Legalább hallja mindenki.
Tar Sándor regényének rádióváltozata. Az ötödik részt hallották. Elmondta Székely B. Miklós. A felvételt Rozenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Thank you. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik, valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták, ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
Mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 6. rész.
A bódé. Az utca elején hajdanában egy fogadó állt, de ma már senki sem emlékszik azokra az időkre. A falusi tisztelettes, aki utcolván mindent tud a falu történetéről, azt állítja, hogy egy nagy szekérbeálló volt a mostani busz megálló helyén, fél ereszel, mögötte pedig kocsma. Betyárok, zsiványok, búvó helye volt, rablók, betörők jártak erre, akár csak ma. Tenné hozzá, ha merné, arra szélozva, hogy a helyére épült Misi Presszó is egy erkölcsi fertő, és a tulajdonos tartsai is megéri a pénzét. Az egykori épület többször leégett, aztán már nem is építették újjá. Az is lehet, hogy kihaltak belőle, vagy megölték őket. Errefelé minden lehetséges. A romokat pedig lassan széthordta a nép. A nagy telket elvadult orgonabokrok nőtték be. Később a busz megállót is úgy nevezte el a Bolán, hogy orgonás megálló. A tisztelendő úr leletek hiányában merészen feltételez. Azt állítja például, hogy a mi utcánk is úgy lett utca, hogy valaki kereste a kocsmát, de már nem találta. Aztán ment tovább a sötétben a lova ökre orra után, az útról letérve, a többi meg utána, mint a háborodott, utat vágtak, kész. Mert ez a fajta nép, meséli csüggetten a pap, a szesz után a földről is lemenne. Amikor megjelent a vízmű egy szál erőgéppel és egy fabódéval az utca elején, hogy itt most majd vizet fognak vezetni, mindenki úgy emlékszik, hogy Tarcsai már akkor benne volt a kopott fa alkotmányban, amikor az még az autón állt. Minden esetre akkor látták először, amikor kijött belőle, és elküldte a papot a büdös francba. De akkor már a gép húzott vagy 20 méter árkot, és eltelt 3 nap. A pap kikérte magának, a gyerekek pedig nevettek. Inkább a gyerekekre vigyázna, mondta a tiszteletes felindult hangon. Hát, szünidő volt. A fél faluból odasereglett egy csomó magára hagyott iskolás. Később csak az utcabeliekből maradtak néhányan, a többiek elunták az egészet. Tarcsai nem sokat törődött az ott lézengő gyerekekkel, igaz a felnőttekkel sem. A fiúknak csak annyit mondott a bódé előtt, hogy fiúk, aki ide beteszi a lábát, annak letépem a száját, mint egy farzsebet. Világos? Na, hess innen! A tiszteletes úr akkoriban minden nap megjelent itt, kihasználva, hogy árkotásnak, vízvezetéknek végig az utca hosszában, A tiszteletes úr ugyanis mindenütt megjelent, ahol a föld alá mentek. Házalapozásnál, pinceásásnál, de még szántáskor is ott csetlet botlott a barázdákban, leletek után kutatva. Közben szóbált ezzel is, azzal is, az elején még istenes könyveket is hozott magával, bibliákat. Ezzel azonban hamarosan felhagyott. Egy napon ugyanis a markoló egy zsoltáros könyvet fordított ki a földből, épp olyat, amelyet az előző nap ajándékozott valakinek. Lehet, hogy az egyik gyerekeit tette, gondolta idegesen, amikor megtisztogatta. Nem, hajtogatta később is. Ez nem lehet. Aztán talál döglött tyúkot, lyukas lábast, krumplihéjat, mindenféle házi piszkot, és akkor jött rá, hogy a lakók bedobálnak mindent az árokba. Turnak rá egy kis földet, és annyi. Borzalom, mondta este lefekvéskor. De másnap mégiscsak szólt Tarcsainak, akit mindenki mérnök úrnak szólított, pedig csak munkavezető volt. Mérnök úr, a lakók meg az árokba hordják a szemetet. Igen, kérdezte minden érdeklődés nélkül Tarcsai, aki szerette, ha mérnök úrnak szólítják. És mi a baj, ha szabad kérdeznem? A pap nem értette. De hát már ki van ásva? A nagy fekete ember csak nézett rá. És? Áruló vagyok, gondolta a tiszteletes szégyenkezve. Egy Júdás. De mozdult benne a dac is. Engem meg összeteremtett a múltkor, mondta remegő hangon, és megrándult a szája. Nem teremtettem én össze magát, mondta Tarcsai. Csak annyit mondtam, hogy takarodjon innen a büdös francba. Emlékszik? Emlékszem, mondta az idős ember. Na látja, mondta rá a férfi. Most se tudok mást mondani magának. Esztike, Kocsis bácsi lánya, egy felhőtlen délután pillantotta meg először Tarcsait a pletykákból már ismert módon, és bele is szeretett. Na, ez nem tartott sokáig. Látta ő már máskor is a testes, fekete 30 körüli férfit, de nem vette figyelembe, nem volt rajta semmi különös. Különben is, akkor még Zsoltival járt, az autószerelő fiával. Olyankor másokra szinte rá se nézett. Csak hogy Zsolti épp akkoriban javasolta neki, hogy most már aludjon otthon inkább. Neki ebből elég volt. Esztike nem értette. Hogy lehet ebből elege valakinek, ha egyszer munkanélküliek mind a ketten? Ráérnek. De ha nem, hát nem. Igaz, Esztike néha az autószerelőnek is tett egy kis szívességet, ha a fia nem volt otthon, a felesége meg a számítógéppel aludcsolt a kis irodában, de ahhoz még csak le se kellett vetkőzni. Olyan is előfordult, hogy a segéden is megesett a szíve, ha már annyira akarta. Nincs abba semmi. Miután az autószerelő ideges felesége kitiltotta a műhelyből, hirtelen sok szabad ideje lett. Elment a kertbe Dorogival, járt Veres Lacinál, Pintérnél, Sudákkal nem jött össze, mert apai, nagyapja, Kocsis bácsi megerégelte a dolgot, és azt mondta, na lányom, elég volt, szorítsd össze, mert innen ki nem mész egy darabig. Kocsis bácsinak már akkor voltak elképzelései. Mindenek előtt megvonta a kimenőt a lánytól, egyesek szerint bezárta. Azt is mesélik, hogy megkötözte egy tehénlánccal. Ebből annyi igaz, hogy Esztikét hetekig nem lehetett látni az utcán. Pedig sokan szerették volna. Kocsis bácsi nem ment messzire. Csak a kert végébe, a kerítést szegélyező bokrok mögé, és figyelte az utcán a járókelőket, akik többnyire ugyanazok voltak. Néhány rossz életű, tekergő, iszákos, munkátlan ember, amit tudott róluk addig is. Ott volt viszont Tarzsai és a pap. Az öreget nem érdekelte, hogy a tiszteletes nőse vagy sem. Tarzsai családi állapota sem érdekelte. Tudta, hogy ezeket a dolgokat mindig meg lehet oldani valahogy. Aztán egy este megmutatta a munkavezetőt a lányának, és azt mondta neki, indulj el, a többi a te dolgod. A munkavezető, aki kis dolgát végezte a bódé mögött, éppen kocsiség kerítése tövében. Nem is sejtette, hogy már minden eldőlt. Ha tudja, az se érdekelte volna, általában kevés dolog érdekelt a világból. Esztike viszont nem sokára, frissen illatozva, kisétált a buszmegállóba, hogy megnézze a menetrendet, jöhetben pedig csak úgy belépett a bódéba. Nem is köszönt, hanem azt mondta, hogy az apám azt üzeni magának, hogy ne a mi kertünk végébe járjon vécére. A férfi az ágyon ült, és sört ivott. No csak, mondta később, ki a fene maga? Esztike elmondta. Azt is, hogy az ő apja tulajdonképpen a nagyapja, mert az apja, a nagyapja fia meghalt, a nagyapja meg azóta az anyjával él. Tarzsai gondolkozott egy darabig. Aztán azt mondta, nem nagyon érti az egészet. De neki meg egy Zaporozsec autója volt, és azt szerette volna, ha ellopja valaki, a biztosító meg majd fizet. Ezért kint hagyta az utcán. Nem én nem ül le. Esztike megpróbálta még egyszer elmagyarázni az egészet. De Tarzsai továbbra is az autóról beszélt, hogy direkt nyitva hagyta az ajtaját egy újnyira, hogy lássák. Sőt, utána még betett az utastérbe egy akkumulátort. Mégse lopta el senki. Érti ezt maga? Esztike nem értette. Na látja, mondta Tarzsai, így vagyok én is a maga családjával. Nem csukná be az ajtót? Akkor meleg lesz, mondta a lány. Le fogunk vetkőzni, mondta Tarzsai, akkor majd nem. És tényleg. Esztike később megtudta, hogy Tarzsai nem sokat figurázik a szerelemben, hogy még csak nem is munkavezető, hanem olyan őrféle. De ha már ott van, azt a kis papírmunkát is elvégzi. És hogy aglegény, albérletbe lakott eddig Debrecenbe, de erre az időre felmondta, úgyhogy tulajdonképpen itt is lakik a bódéban. Volt már csoportvezető is, de mindig mindenféle idétlen problémákkal zaklatták, így aztán lemondta az egészet. Esztike pedig azt mondta neki, hogy azt az autóügyet nem úgy kellett volna csinálni. Neki volt egy biztosítós ismerőse, akitől tudja, hogy az a biztos, ha az ember saját maga lopja el az autóját, és elássa jó mélyen. Akkor már éjfél körül lehetett. Tarzsai egy picit kilökte az ajtót, hagy jöjjön be egy kis levegő. Elásni? Kérdezte aztán a lányt. Hát mekkora gödör kell annak? És hol? Esztike csak nevette. Aztán elmesélte, hogy már nincs maradása otthon, mert a nagyapja állandóan zaklatja nemileg, és mert ő nem enged neki, bosszúból férjhez akarja adni a paphoz. Tarzsai azt mondta, hogy az nagy hiba lenne. Majd ismét a Zaporozsecről mesélt valamit. Hajnaltájban együtt mentek ki vizelni a bódé mögé. Akkor a leány elárulta a férfinek, hogy ilyen nagy gödröket házi pittésnél szoktak ásni, és hogy tarcsai nem is sejti, hány autó van bedolgozva az alapba, amiről nem tud senki, csak a tulaj meg a biztosítós, esetleg egy rendőr, aki nem találja. Tarcsai egy kissé már kábult volt a sörtől, és attól a sok szeretettől, amit Esztikével műveltek. Így aztán a többire csak homályosan emlékezett másnap, hogy például ők ketten építenek ide egy házat, a telek megvan az apjáé, és nyitnak egy szép kocsmát, és a Zaporozsecnek is biztos helye lesz, a biztosító megfizet. Eldőlt minden. Az ajtó viszont nyitva maradt. Ők egymás hegyén hátán odabent mesztelenül álomban. Az első ember, aki arra járt, behajtotta az ajtót, a következő kinyitotta, aztán megint be, aztán ki, később szél támadt, és némi csődület. De elmúlt az is.
Utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A hatodik részt hallották. Elmondta Sós Edit. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik. Valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu fő utcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztó földet a házukhoz.
A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 7. rész.
Végső Márton tiszteletes úr. Ezeket Isten a saját képére? A pap az árok szélén pihent Sudákot nézte, aki a busz megállóban birkózott az alumínium oszloppal már több mint egy órája, mert nem tudta elengedni. Később sikerült. Akkor egy rongyot rángatott elő a zsebéből, és mikor az orrához vitte, hanyatt esett. Az előbb Hesz Jancsi járt erre, egy takaros szívlapátot hozott, azt mondta, ne röhögtesse ki magát azzal a kis műanyag szarral. Előtte Béres imbolygott el mellette. Megvan már? Kérdezte vidáman. Ő már az első nap biztos volt benne, hogy a pap elvesztett valamit ebben a felfordulásban. Tegnap Árva Jolán talált rá a homokhányáson két krémessel, amit valahol elejtett, de megtörölte a ruhájában. Egyen, biztatta a papot meghitten. Majd azt fejtegette, hogy kettőjükben sok közös vonás van. Sudák valamelyik nap azzal állt elé, hogy itt nemrégen még ókori romok voltak, a saját szemével látta. Egy-két szava mindenkinek volt. Néha már amiatt is megálltak, hogy egy kicsit megkapaszkodjanak a kerítésben, vagy suttyomban oda peseljenek, ahol nem sokan látják. A pap csak napok múlva értette meg, hogy itt gyakorlatilag mindenki részeg. Később rájött, hogy nem, de akkor már nem érdekelte. A vízvezeték árkát a régi házak oldalában ásta az álmatag gépmester a járdává taposott ösvény mellett. A kiásott földet az út közepére halmozta. A késői órákban néhányan csak az árokban járva találtak haza. Itt oldalt támaszkodni is lehetett. Olykor furcsa hangok, ének, szó, horkolás, suttogó beszéd hallatszott a mélyből. Kutyák üzekedtek benne némán, nappal eltévedt libák gágogták szét a csendet, és egy tyúk oda járt tojni. A tiszteletes aztán a fiúkra nézett, akik néha rásandítva kuncogtak, félszavakat suttogva egymásnak. A pap meg volt győződve, hogy titokban bele akarják lökni az árokba. Ezeket is, a saját képére. Megrázta a fejét, hogy szabaduljon eretnek gondolataitól, inkább arról kezdett el elmélkedni, hogy itt hamarosan elborít mindent a pompás leletek sokasága. Izgatott tudósok, régészek jelennek meg sietve, rádió, tévé, lezárják az utcát, eltakarítják a vízmű bódéját tarcsaival együtt. Aztán kiköltöztetnek mindenkit. A házakat egy nagy tolójeke letúrja a legelőre, és akkor leletekre már nem is lesz szükség. A tiszteletes úr nem szerette ezt az utcát, sivár és szegény volt, kopár, rendetlen, piszkos udvarokkal, legyekkel, bűzlő trágyahalmok, klozetok ajtó nélkül. Az új házak is ott hivalkodnak egy-egy szemétdom tetején. A legtöbb vakulatlan, az ablakok berakva téglával, és senki nem jár templomba. Álmában meg is pofozták az itt lakókat, mielőtt kitelepítették őket a Hortobágyra. Ott megint, esetleg többször is. Attól függően, hogy aznap milyen hangulata volt. Tarcsait például rendszeresen szíjjal verték egy juhakolban, és még akkor sem akarták abba hagyni, mikor reggel felébredt. A tiszteletes úr intenzíven tudott álmodni. A naplójában már rég lejegyezte, hogy az utca légkörében van valami lusta romlottság, Itt az emberek még annyi istentelenségre is restek, hogy elnyelje őket a föld. De azért isznak. Csalják egymást, káromkodnak, késelnek, gyereket rontanak, veszekednek. Aztán megunják azt is, és kibékülnek. Lopnak is. És ha egy idegen kerül ide, azt is megrontják. Példa rá tarcsai. Mikor ide jött? Még csak ivott, mint az állat. Aztán találkozott azzal a röfkével, és azóta egy fertelem, ami a vízmű bódéjában folyik mindenki szeme láttára. Azt viszont már a gyerekek mondták, de jellemző, hogy a munkavezetőt a micsodájánál fogva az apja választotta ki a lányának. Az idős pap akkor nem értette, min kuncognak ezek a serdületlen fiúk. Még valamelyik megmagyarázta, amitől a tiszteletes a csontjáig elpirult. A fiúk nevették, mutogattak. Ő nyakon legyintett egyet-kettőt, és megpróbált másról beszélni, de nem hagyták. Na, akkor én megyek, mondta, és elindult, ahogy szokta ilyenkor, de mentek utána, húzták a ruháját, rángatták, vagy csak beleharaptak a kezébe. Már a kezdettől ott csellengett néhány a gépnél. Aztán kíváncsiak voltak, mit csinál a pap, de hamar rájöttek, hogy szinte semmit. Akkor tarcsait kezdték figyelni. A munkavezető érdekesebb volt. De jött Esztike, és attól kezdve a bódé közelébe sem mehettek. Ne menjetek oda, mondta nekik a tiszteletes úr is. Rossz ember az. Miért? Csak. Miért csak? Ha a papnak lettek volna gyerekei, nem ment volna bele ebbe a csapdába, így gyanútól válaszolgatott, a végén teljesen belezavarták és kinevették. Később göröngyökkel dobálták, majd megpróbálták belökni az árokba. Ez már sok volt. A tiszteletes jámbor mosollyal védekezett, de homokot szórtak rá. Akkor elkapta valakinek a karját. Hogy hívnak? Kiabált rá dühösen. Ki az apád? Aztán egy másikkal kezdett, viaskodott, majd a harmadikkal. Végül jött a medve nagy dorogi, és egy hangos kurjantással az egész összegubancolódott, visítozó csapatot magával rántotta az árokba. Ott pihentek egy kicsit, majd leszette a fiúkat a papról, és kidobált őket a homokra. Vizelés közben még mondott valamit, de a pap nem értette saját zihálásától. Aztán röhögve elment. A fiúk úgy néztek rá, mint az Istenre. A tisztelendő úrnak nem voltak gyermekei, és nem tudta, hogy viselkedjen velük. Béna volt és bárdulatlan, ezt látta a szemükben. Néha mondták is. Annak idején 9 évig udvarolt a menyasszonyának, aki csak húzta, halasztotta a dolgot, míg a fiatal tiszteletesnek elfogyott a türelme. Mindent megbeszéltek. Úgy tűnt, rendben is lesz a dolog. De Irmus az első boldog alkalommal a szájába köpött, és olyan vadul védekezett, mint akit meg akarnak erőszakolni. A második esetben felrántotta a térdét a legrosszabbkor. De bocsánatot kért, azt mondta, reflex volt, nem tehet róla. Végül, mikor már majdnem minden sikerült, leszakadt a retinája. Az ágyról is leestek. Az a baj, hogy az ember nem tudja mikor, mivel és miért bünteti az Isten. Erre jó ez a hetedíziglen dolog, gondolta azóta sokszor a pap. Magányos lett, de furcsa módon ezt annyi év után inkább megkönnyebbülve vette tudomásul. Irmust megoperálták. Kiderült, hogy nem szakadt le semmije. Csak a tiszteletes úr belekapott, de hogy mivel... Az rejtély, mikor mindkét keze lent volt. De ezek után szó sem lehetett többé arról, hogy a lány hozzá menjen. Ő pedig esketett, prédikált, urvacsorát szolgált ki. Néhány fontoskodó ember tetvet körülötte harangoztak, jegyeztek, számoltak sötét ruhákban, és szomorú volt az arcuk, mint a tollvilág. Később volt néhány kalandja, de inkább álmában. Irmus termetes, lágyhúsú nő volt, nőies, kívánatos. Álmában az is megtörtént, ami akkor nem. Tört. többször, mással is. Olyankor odatévedt a keze, ahol már két sötét folt jelezte a reménytelenül gyakori használatot. Meleg volt. A pap felállt, a kis sírgondozó lapáttal túrni kezdte a földet, ha koccant, megnézte, mi az. Nem az volt. Vasszeg, plédarab, drót, vagy csak egy kavics. A fiúk is nézték, mert Dorogi elárulta nekik, hogy a pap bácsi kincseket keres, aranyat. Nem is, nevették izgatottan, nem is igaz. Attól kezdve már várták reggel, segítettek neki, majdnem udvariasak lettek. A pap szorongva viselte el kedvességüket, nem értett semmit. Az elején tartott tőlük, most már félt is. Ha lehajolt valamiért, összedörrent a fejük, mert a fiúk is lebuktak, aztán a fejüket dörzsölve kacaráztak. Ezek a fiúk mindig és mindenen nevettek, egészségesen, csupa fogszájjal, pici nyál csillogott piros nyelvükön a szájuk sarkában, látta, mikor némelyik az arcába lihegett, még a lélegzetük is vidám volt, gyors és meleg. Most hirtelen megálltak, és azt kérdezték, tényleg aranyat keres, pap bácsi? Kincseket? Mint a tévében? A pap nevetve védekezett, dehogy. Aztán el akarta magyarázni az egészet, de három szempár nézett rá olyan sötét gyűlölettel, hogy elfelejtette, mit is akart mondani. Miért nem bírja azt mondani, hogy azt keres? Szólalt meg az egyik csalódottan, aztán sírva fakadt. Még játszani se tud, vén majom. Még mondtak valamit, de azt már elmenőben ott hagyták. Elszaladtak az agyaggödrökhöz. A tiszteletes meg úgy érezte magát, mint akit pofon vágtak. Aztán fürgén munkába kezdett, mint aki megkönnyebbült, majd egy kínos gondolat tört rá, hogy hiába csinálja ezt az egészet. Istenem, minden csak por. Talán utánuk kellene menni? Ott jártak már a legelőn Dezső, Attila és Ács Jóska. Ha becsukta a szemét, akkor is látta őket. Attila bogárbarna szemét, haját, Dezső mocskos hajtömegét, olyan volt a fején, mint egy kotlófészek. Ács Jóska volt a legvadabb, Julán kígyó testű fiú, és kaszos mind a térdük, könyökük mindig sebes, a körmük fekete, arcuk szucskos. A két ujjuk közé fújják az orrukat, már azt is tudja, ki mekkorát tud köpni, meddig tud vizelni, és soha nem lehet tudni, mit forgatnak a sunyi és alattomos fejükben. Már álmában is látta őket. Épp azon volt, hogy megveszi valamelyiket az apjától, vagy mindet. Nem adták. Őrült álom volt, gyarló, megalázó és méltatlan, még hogy ő megvenni pénzért, és ezeket. Átizzadt, dúlt ágyneműben ébredt akkor, de álmában győzött. Megverte, majd elzavarta mindet a francba. Az úton állt, mint tarcsa, és azt mondta nekik, hogy letépi a szájukat, mint egy farzsebet. Aztán felkelt, és váratlanul az jutott eszébe, hogy őt nem szereti senki. Úgy is visszajönnek, gondolta most rettegve. Istenem, add, hogy visszajöjjenek.
Tar Sándor regényének rádióváltozata. A hetedik részt hallották. Elmondta Kölgyesi György. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től, a Dunán.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026. Péntekenként 19:35-kor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.